kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 600 ezeren csatlakoztak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtéséhez, és rekordösszegű több mint 400 millió forint adományt ajánlottak föl a karitatív szervezet egész éves munkájának támogatására. Gáncs Kristóf a segélyszervezet ügyvezető igazgatója a mai budapesti tájékoztatón elmondta, minden eddiginél több adományt tudtak gyűjteni tavaly év végén. Megköszönte minden támogatónak, vállalati és médiapartnernek, továbbá a magánadományozóknak és önkénteseknek az adventi adománygyűjtésben a részvételt. Az adományok 92%-át a segélyszervezet egész éves munkájának finanszírozására fordítják, így többek között több mint 50 intézményben több mint 400 munkatársal, mintegy 102 szociális szolgáltatást működtetnek egész évben. A kapaszkodó programban évente 3600 gyermek számára kínálnak esélyt a felzárkózásra, közösségi és egyéni fejlesztő foglalkozásokkal, az átmeneti otthonokban pedig évente több mint 300 családnak nyújtanak menedéket. Megkezdődött Budapesten a nemzeti petíció kézbesítése, a fővárost követően országosan valamennyi vármegyében ütemezetten zajlik majd a kézbesítés, közölte a Magyar Posta. A közlemény alapján a mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg 5 hetet vesz igénybe, azaz március 4-ig mindenki megkapja a nemzeti petíciót. A felsőoktatásban is el kell érni azt, hogy minden második fiatal duális képzésben vegyen részt, ahogyan az a szakképzésben már megvalósult, mondta a kulturális és innovációs miniszter Békés Csabán a Kérdezd a minisztert elnevezésű programon. Hankó Balázs a Békés Csabai Szakképzési Centrumban, miután egy órán keresztül válaszolt a diákok által feltett kérdésekre, sajtótájékoztatón elmondta, a 2032-ig tartó következő szerződéses időszak egyik kulcskérdése lesz ennek a célnak az elérése. Hozzáfűzte, a szakképzésben továbbra is szeretnék növelni ezt az arányt, reményei szerint 2030-ig el lehet érni, hogy 10-ből 8-9 fiatal vegyen részt duális képzésben. Elismerte ugyanakkor, hogy ez már a rendezvényen jelenlévő fiatalok nagy részét nem fogja érinteni. Minden család részesül a 30%-os rezsikedvezményben, aki valamilyen vezetéken kapja az energiát, közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A miniszter hozzátette, 2,9 millió olyan háztartás van, ahol gázzal fűtenek, azaz van gázmérő, 4,4 millió olyan ügyfél van, akik árammal fűtenek, és 674 ezer olyan lakás van, amely távfűtéssel rendelkezik. A kormány döntése alapján mind a három kategória igénybe veheti a kedvezményt, de ebből csak egyszer lehet részesedni, tette hozzá. A konstruktív tartózkodást és a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztését szorgalmazná az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájában, a politikai és katonai döntéshozatal gyorsítására az Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője. Kaja Kallas egy konferencián kifogásolta, hogy egyes országok alku alapként használják vétójukat az egyhangú szavazást igénylő ügyekben. Montenegróban üzemanyaghiány alakulhat ki, miután teherautó sofőrök hétfő óta blokkád alá vonták a Bariki kötőt és több határátkelőt a térségben. Az illetékes minisztérium felszólította a lakosságot, hogy ne halmozzon fel indokolatlanul üzemanyagot. A tiltakozás oka az EU belépési és kilépési rendszerének bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása. A közeljövőben mintegy 16 ezer embert bocsáthatnak el az Amazonnál a mesterséges intelligencia térnyerésére hivatkozva. A vállalat hivatalosan még nem erősítette meg a leépítési programot, és az érintett munkavállalókat sem tájékoztatta, olvasható az Inforádió oldalán. Az Egyesült Államokban már több mint 30 halálos áldozata van a rendkívüli hidegnek és havazásoknak. 25 államban hirdettek szükségállapotot, több nagy repülőtér szintet teljesen megbénult. Az előrejelzések szerint további intenzív havazásra lehet készülni az USA-ban, és helyenként mínusz 40 fokos hidegre kell számítani. Lássuk a hazai időjárást. Általában erősen felhős, borult, párás lesz az idő. Nagyobb területen lehet további gyengülő intenzitású csapadék, zömmel, szitálás, eső. Az északi a szelet, északkeleten kísérhetik élénk lökések. Reggelre mínusz 2 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. A keresztény egységért végzett imahét hagyománya 1908-ra nyúlik vissza. Azóta katolikus, ortodox, protestáns és más keresztény közösségek együtt imádkoznak szerte a világon. Meglátogatják egymás templomait, közös szertartásokon vesznek részt. Ezek a találkozások és lelkészi szolgálatok egymás kölcsönös megismerésén túl arra ösztönzik a különböző közösségeket, hogy együttesen tegyenek tanúságot Jézus Krisztus mellett. Ebben az évben az ökumenikus imahét január 18-ától 25-ig tartott. Műsorunkban két görögkatolikus főpásztor, Kocsis Fülöp érsekmetropolita és Orosz Atanász püspökatya gondolatait osztjuk meg hallgatóinkkal. Tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Az ökumenikus imahét alapgondolatát az ősi örmény apostoli egyház keresztény vezetői választották Szent Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből. Így hangzik: egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Krisztus után az első században alapított egyik legrégebbi közösség sok megpróbáltatást és szenvedést átélt egyház. A legtragikusabb ezek közül az örmény népirtás volt, amikor az első világháború idején mintegy 1,5 millió örményt öltek meg. Szent II. János Pál pápa a 2000. jubileumi évben mondta: a 20. század vértanúi közé tartoznak nem csak a katolikusok, hanem ortodoxok, anglikánok, protestánsok is. Közös szenvedésük és hitük szilárdsága a legmeggyőzőbb ökumenikus tanúságtétel. Január 20-án kedden a debreceni Széchenyi kerti református templomban Kocsis Fülöp görögkatolikus érsekmetropolita volt az igehirdető. Műsorunkat az ő tanításának részleteivel, hangsúlyos gondolataival kezdjük.
Az örmény egyház ennek az esztendőnek a ökumenikus ima hetére a békességet jelölte meg, mint egyházunkat összefogó isteni ajándékot. A békességről szólt az evangélium, és erről a békességről szólt Izaiás jövendőlése is, a beteljesült Isten országának a gyönyörű képét megrajzolva. Nagyon kedves ez a kép, ha fölidézzük, hogy az állatok között micsoda békesség van, a farkas és a bárány együtt legelészik, a párduc és a gödője, a tehén és a medve, sőt a kölykeik is együtt játszadoznak, kisgyermek együtt terelgeti a borjút az oroszlánnal, meg a kisgyermek képe még előjön, hogy ott játszadozik a viperafészek mellett, sőt a anyjától elválasztott csecsemő belenyúlhat a áspiskígyónak a odujába. Milyen kedves ez a kép, ahol béke van. Ez a nagy béke, amikor nem ártanak egymásnak. Amikor az ártatlan gyermek képe, mint egy rávetül az egész világra. Talán ez az a kép, ez az a jelenség a világunkban, amikor legjobban hasonlít az Isten országához, ez a gyönyörű békéhez. Elárulom, én is nagyon szeretek a gyerekekkel játszani. Nagy nevetések, kacagások vannak, amikor együtt játszanak a gyermekek, és a felnőtt is úgy lekuporodik közéjük. Igen, ez egy gyönyörű képe Isten országának, ahol az ártatlanság megjelenik ebben a békében, hogy nem ártanak egymásnak. És ez az Izaiási kép egy még különlegesebb hasonlattal zárul. Azt mondja, úgy tele lesz a világ az Isten ismeretével, ahogyan a tengert betöltik a vizek. A víz meg a tenger ugyanaz. Az Isten ismerete és a világ ugyanaz. Nem csak arról van szó, hogy ismerni kell az Isten. Ismerjük meg a világ dolgait, mert a világ dolgaiból következtethetünk az nagy alkotóra. Ez is igaz. És a Szent Szerző, aki leírta ezt a messiási képet, hát ő ismert a világot. Tudta, hogy az oroszlántól félni kell, hogy a párdot meg a gödölje nem maradhat meg egy területen, hogy a gyermekeket nem szabad odaengedni a medvéhöz, pláne nem a kígyónak a fészkéhöz, de valami mélyebbet is ismert, hogy ebben a világban van valami mélyebb igazság. Nem csak ez az egymásnak ártogatás. Az igazi igazság az, hogy béke van. Nem az, hogy harc és küzdelem. Béke van. Csak ezt a békét olykor megtörjük. Elrontjuk. Vagy nem ismerjük föl. Ez a béke Krisztusnak a békéje. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ez nem az a béke, amikor letesszük a fegyvert, mert fegyverszünet van. Vagy nem támadunk egymásra, mert megkötöttük a béke szövetségét. Ez a krisztusi béke nem a háborúskodásnak a megszűnése. És nem csak az ártásnak a kiküszöbölése sem, amelyet leír az Izaiási kép. Ez a béke betölti a világot, betölti az ember szívét. Ez a béke azonos az ember élettel. Ez az igazi Isten ismeret, hogy nem csak következtetek az alkotóra a világ dolgaiból. Érdemes megismerni a világot. Nagyon érdekes a világ. Rengeteg dolog van benne, amit föl lehet fedezni. Az állatvilágban, a növények világában, a fotoszintézisnek az egész különleges jelensége, de beszélhetnénk a csillagokról, a hatalmas távolságokról, vagy a magfizikáról, a kvantumelméletről, és sorolhatnánk rengeteg-rengeteg érdekes dolgot, amely betölti a világot. De nem csak ezt az ismeretet kell megszerezni, amely engem ahhoz segít, hogy következtessek az alkotóra. Szeretném idehozni, hogy ezt megértessem, a művészetet. A művészek, amikor alkotnak, az igazi művészet mindig transzcendens, mindig az Isten világából hoz le valamit. És nekünk, akik találkozunk a műalkotásokkal, a múzeumban, vagy egy hangversenyteremben, vagy éppen versolvasás közben, nekünk nem azt kell kitalálni, hogy mire gondolt a művész. Az a műalkotás, amely engem is abba a transzcendens létbe emel föl, amelyben volt a művész, a zseni, amikor megalkotta azt. És nem kell magyarázni egy Bach kantátát, vagy éppen szimfóniát, hogy mi szép benne, hanem átjár engem is az a zsenialitás, amely a transzcendens hozza le a földre, vagy éppen minket emel föl oda. Egy gyönyörű alkotás, szobor vagy festmény megcsodálása. Ha igazi szépséget áraszt, akkor engem emel. Engem visz oda, abba az állapotba, amelyben az alkotó volt, amikor azt megalkotta. És hozhatnám a költészetet és mindazt, amit az emberi művészet az Istenről elmond. És amikor szemlélem a világ dolgait, akkor nem csak eszembe jut az alkotó, hogy milyen érdekes dolgokat hozott létre, hanem engem is átjár az Isten lénye. Én is az isteni természetben részesülök, mert az Isten nem csak mint egy homokozóban érdekes dolgokat alkotott meg ebbe a teremtett világba, hanem belelépett Jézus Krisztusban. Azonosította magát vele. Igen, a világban jelen van az Isten. Persze nem a panteizmus értelmében, hogy hódolnánk a teremtett világ előtt. A világ nem egyenlő az Istennel. De a világban jelen van az Isten. Ahogyan Jézus az utolsó ítéleten azt kéri számon, hogy fölismertem-e a másik emberben, hogy ő jelen van. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, ruhátlan voltam és felruháztatok, börtönben voltam, beteg voltam és meglátogattatok. Mert amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt velem tettétek. Nem azt mondja, úgy veszem, mintha velem tettétek volna. Ott van Krisztus. És ezt kell nekem észrevennem, hogy jelen van Krisztus a másik emberben. Akkor fogom fölismerni a másik emberben, ha fölismerem az Istent az életemben. Ha tudom, hogy jelen van, és engem is, aki ennek a világnak része vagyok, engem is átjár az Isten. Úgy betölti az Isten ismerete ezt a világot, ahogy a víz betölti a tengert. Az én életem már nem én, hanem Krisztus él bennem. Az én békimet adom nektek. Én nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ez a békesség köt össze minket. Az Isten. Nem a jóra törekvésünk, nem a hitvitáink, nem a dialógus. Ezek mind kellenek. De Krisztusra kell találnunk. A mélyben egyek vagyok. És minél mélyebbre szállok önmagamban, minél inkább fölismerem önmagamban az Isten jelenlétét, annál közelebb kerülök a testvéremhez. És akkor már nem csak arra kell figyelni, hogy ne ártsunk egymásnak, és ne a hitvitákkal lövöldözzük egymást. Sokkal mélyebb az egység Krisztusban van. Testvéreim, akik eljöttünk ide, erre az ökumenikus istentiszteletre, hogy együtt dicsőítsük az Istent az ő nagy tetteiért, akik keressük az Istent az életünkben, a világban, önmagunkban, akik arra vagyunk meghívva, hogy ismerjük föl az Istent a világban és a testvérünkben, ahhoz, hogy mások is fölismerhessék, hogy az Isten ismerete betöltse ezt a világot. Keljünk föl, és induljunk. Amen.
Az ökumenikus imahét péntekén, január 23-án az avasi református templomban imádkoztak a belvárosi egyházközségek Miskolcon. Az igehirdető Orosz Atanász görögkatolikus püspök volt. Műsorunk folytatásában az ő gondolatait osztjuk meg hallgatóinkkal.
Legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok tökéletes. Hallottuk a felhívást a hegyi beszédben. De manapság nem szimpatikus a tökéletességre szóló meghívás. Még magas posztra kijelölt keresztény vezetők is igyekeznek elhárítani maguktól. Isten nem azt várta tőlem, hogy tökéletes legyek, hanem hogy mindenkit meghallgassak, nyilatkozta az egyik legnevesebb európai főváros minap beiktatott érseke. A megtisztelő meghívás elől inkább elbújunk. Azzal, hogy mi amúgy is botladozó, gyarló emberek vagyunk. De ettől függetlenül az első evangéliumban a hegyi beszéd felszólításai között szerepel a tökéletességre való meghívás. Márpedig a hegyi beszéd Jézus csúcs parancsolata, amelyhez foghatót mi aligha fabrikálhatunk magunknak. Jézus vitathatatlanul meghívta tanítványait a tökéletes szeretet gyakorlására. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért, halljuk búcsú beszédében. És ehhez képest a hegyi és mezei beszéd elvei Máté és Lukács evangélistánál még szigorúbbaknak tűnnek. Mert a felhívás ott nem csak a baráti szeretet mindhalálig tartó gyakorlására, hanem a legnehezebb irányú szeretetre, az ellenség, a bennünket gyűlölő személyek iránti szeretetre szólít fel. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, halljuk Lukács evangélista megfogalmazásában magának az Úrnak a szavait. Úgy áll itt előttünk az ellenség szeretet, mint a józan keresztény embernek a gondolkodás és viselkedés módja, mint az egyháznak a hite, világnézete, mint a világot gyógyító orvosság. Szeressen ő előbb engem, mondogatjuk mi olykor, aztán majd én is szeretem őt. Elfelejtjük ilyenkor, hogy nekünk ellenségünket, a rossz akarunkat is szeretnünk kellene, akkor is, ha szinte vérrel kell berejtékeznünk emiatt. Mennyit kellene még e téren is tökéletesednünk? Hiszen Isten, aki maga a szeretet, belénk oltotta a szeretet vágyát, és ez nem csak azzal jár, hogy szeressenek bennünket, hanem hogy mi is szeressünk másokat. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek bánjanak, fogalmazza át az ősi aranyszabályt Jézus. És így a szeretet önzetlenségét egészen az áldozatkészségig fokozza. Ám nem csak elvárja tanítványaitól, hanem mester létére maga is gyakorolta tökéletesen ezt a fajta szeretetet. Ha valakinek voltak ellenségei, Jézus Krisztusnak aztán voltak bőven. Egyesek ellenkeztek vele, mások elfogták, megkínozták, kegyetlenül megölték. Ám Isten akaratából az ő kereszthalála népének minden szenvedését az üdvösség eszközévé tette. És így várhatja el ő tőlünk, hogy határtalanul, korlátlanul szeressünk mi is. Persze ma is vannak, akik túlzott elvárásnak tartják ezt. Mintha ez már túl sok lenne az ember őszinteségének, természetes szerető képességének. Kétségtelen, hogy az ellenség szeretet nem tud egyszerűen a puszta, személyes szimpátiára, a mindennapi hozzáállásra támaszkodni. De csak az terhelné túl igazán az ember természetes képességeit, ha az ellenség szeretet azt jelenteni, hogy az ellenséget ellenségként szeressük. Tényleg képtelenség volna a másikat azért szeretni, mert bánt, mert gonosz velünk, mert árt a családunknak vagy hazánknak. De mivel a mennyei atya mindnyájunk teremtője és jótevője, aki fölkelti napját gonoszokra is, jókra is, az ő kegyelme lehetővé teszi a szeretet kapcsolatot. Még ott is, ahol ez egyáltalán nem tűnik természetesnek vagy megvalósíthatónak. Jézus közös atyánkra irányítja a figyelmet, aki irgalmas, elsőt ad igazaknak, bűnösöknek is. Ő azt kéri, hogy a keresztény embernek a szeretete ne legyen pusztán csak szeretet a viszont szeretetért. Ha követői csak azokat az embereket szeretnék, akik őket is szeretik, milyen hálát várhatnának ezért Istentől? Ezt a Jézussal kapcsolatot nem tartó bűnösök is megteszik egymással. Jézus tanítványainak különbül kell viselkedniük, mint a pogányoknak. A keresztény ember szeretete önzetlen szeretet. Nem annyit jelent, hogy ellenségünkre tekintve felszítunk magunkban egy pozitív hozzáállás feléje, hanem bekapcsolódunk abba az óriási szeretetbe, ahogyan az Atya szereti őt és engem is. És ez a fajta önzetlen szeretet már nem áll ellentétben a mi megváltott emberi természetünkkel. Drága testvérek, vallom, hogy Krisztus követőinek ember szeretete nem számítgatás. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, és imádkozzatok rágalmazóitokért és üldözőitekért, hangzanak Jézus tanácsai. Jézus, aki a hegyi beszédben megfogalmazta, hogy követőinek életszentsége kiváló legyen, mert egyébként nem mehetnek be a mennyek országába, az ellenség szeretetének dolgában is ilyet kíván, hogy mások tudjunk lenni, mint egyszerűen a világ fiai. Először is elvárja, hogy tapintatosak, udvariasak legyünk, aztán, hogy imádkozzunk értük. Mert az ima már új érzelemvilágot teremt. Átnemesíti a tagjainkban rejlő ó ember destruktív impulzusait, a kiengesztelődésre való készségbe olvasztva azokat. És mindezt nem lehet pusztán személyes, egyéni síkon értelmezni. A megváltó Jézus nem csak Pétert, Pált vagy Jánost váltotta meg, hanem egész népeknek, társadalmaknak felkínálta kincseit. Munkatársi körben sem haladunk előre, ha mindig csak irigykedés vagy gyűlölködés lesz urrá rajtunk. És Kelet-Európa sem fog megmenekülni a pusztulástól, ha csak a kölcsönös bombázásnál reked meg az egymást egyre jobban gyűlölő nép. S vajon egyházunk teljesíthetné hivatását, ha manapság közömbösek maradnánk a nagyszámú menekült embertárs irányában? Mielőbb át kell értékelnünk környezetünket az evangélium szerint. Ne akarjuk a menekülteket vagy ukrán testvéreinket ellenségnek nyilvánítani, ellenséggé tenni. És ne képzeljük vetétársnak vagy ellenségnek a más vallásút sem. Ne csatlakozzunk a más gondolkodásúakat ócsárló közbeszéd egyre silányabb stílusához. Akik pedig valóban ellenségeink, azok felé is merjünk nagy lelkűek lenni. Hát, ha egyszer mégis legalább fele baráttá tudnánk tenni őket. Mert ami embereknek lehetetlen, lehetséges az Istennek. Egykori kis szabolcsi falum szomszédságából származott egy kárpátaljai vértanúpap, akit lelkipásztori tevékenysége miatt 73 éve letartóztattak, és Ungváron börtönben gyötörtek. Ez az orosz Péter Pál a szabadulás hetében így nyilatkozott: nem vertek a nagyfőnökök, hanem megtanítottam őket imádkozni. Elmagyaráztam, mi az eukarisztia. És egy ideig a fültanúk és ma is jelentkező tanúk vallomása szerint még sajnálta is, hogy újra szabadlábon van. Nem örülök ennek, nyilatkozta. Inkább bezártak volna, mert az emberek ott is várják az Isten szavát. És most a boldogávatásánál, 4 hónappal ezelőtt kiderült, hogy ez az ember, aki korábban utolsó cipőjét és ruháját is mindig odaadta a didergőknek, ez az ember jó ember tudott maradni egész rövid életében mindenki felé, addig, míg imádkozás közben főbe lőtték. Semmi a világon nincs oly kedves a Jóisten előtt, mint önként türelmesen szenvedni az Úr Jézusért. Hagyta ránk örökségként életének 4. évtizede közepén ezt a nagyon fontos igazságot. Az ilyen életáldozatért, az ilyen életmódért Jézus jutalmat is ígér. Jutalmatok nagy lesz, és a magasságbeli fiai lesztek. Ezt ígérte apostolainak, és ezért kérjük Jézust, aki az Atya irgalmas magatartását ajánlja az őt követőknek, és magát az Atyát is, aki a hálátlanok és gonoszok iránt is jó, mert irgalmából az embert nézi, irgalmas ember pedig talán mindenki lehetne. Imádkozzunk tehát, még akár gyűlölőinkért is, a bennünket nem szeretőkért. És ajánljuk őket Isten irgalmába. Imádkozzunk, hogy szeretetünk ne korlátozódjék a házas életre, vagy a családi, baráti kapcsolatokra, hanem az Isten szerelméért egyaránt mindenkit tudjunk megbecsülni és szeretni. Nem azt mondom, hogy egyformán, mert ez lélektanilag is valószínűleg lehetetlen volna. De hogy egyaránt tudjunk szeretni boldog s boldogtalant, katolikus és protestáns testvéreinket, sőt barátot és ellenséget is. Így leszünk fiai és követői mennyei atyánknak, aki esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Amen.
Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető, Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a görögkatolikus kurzió 25 éves múltjáról, a lelki gyakorlat áldásos hozadékáról, Kázsmér Veronika világi elnökkel beszélgetünk Sajó Pálfalán. A következő lelki gyakorlat a férfiaknak február 12-én, míg a nőknek február 26-án kezdődik Mária Pócson. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Szeretettel köszöntöm Kázsmér Veronikát, a Máriapócsi görögkatolikus kurzilló világi elnökét. 25 éve alakult meg a görögkatolikus kurzilló Máriapócson, és Veronika 24 éve ennek a kurzillónak a lelkes híve. És még mielőtt belemennénk abba, hogy hogyan is néz ki a Máriapócsi görögkatolikus kurzilló, arra kérem Veronikát, hogy először általánosságban a kurzilónak a hivatását, a kurzilónak a lényegét foglalja össze a hallgatóknak.
A kurzió egy spanyol szó, és igazából a megnevezés úgy hangzik teljességében, hogy kurzió de cristiandad, tehát a kereszténység kurzusa, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon rövid kis hétvége, mert ugye 3 nap az egész, ez alatt a hétvége alatt próbáljuk az ott megjelenteket egy kicsit közelebb vinni Krisztushoz, megismertetni egyáltalán Krisztussal, és én azt szoktam mondani, amikor hívok valakit erre az összejövetelre, hogy a leges-leges legjobb ebben a hétvégében az, hogy gyakorlatilag mindenféle teljesítmény nélkül szeretnek minket ott 3 napig. Szeretjük egymást, szeretjük a másikat, megszerethetjük magunkat is, mert erre is sok esély van. Gyakorlatilag rá döbbenhetünk arra, hogy Isten mennyire szeretett gyermekei vagyunk.
Eredetileg 7 napos volt, ugye, Spanyolországban ez a lelki gyakorlat?
Igen, 7 napos volt, de aztán ugye felgyorsult a világ, mindenkinek az idő lett a legbecsesebb, és egyre kevesebbet tudott áldozni, bármire is szerintem. És így a kurzió is már a múlt század végén jelentősen átalakult, és háromnaposra csökkent a részvételi idő.
25 éve még Veronika akkor nem volt tagja a kurziló megalapításának, viszont azért gondolom, hogy hallott történetet, hogy hogyan is indult el.
Ugye két oldalról jött Magyarországra a kurzió. Az egyik ága, amit Böjti Tamás atyának köszönhetünk, Isten nyugtassa őt, ő egy jezsuita szerzetes volt, Kanadából hozta nekünk a kurziót. A másik ága, Gál Jenő atya, ő egy verbita szerzetes volt, ő is már csak az angyalokkal együtt szurkol a kurziónak itt Magyarországon. Ő pedig valahonnan Dél-Amerikában, talán Argentinából jött, vagy Venezuelából jött haza, és onnan hozta nekünk a kurziót. Ez a két ág egy ideig külön, tehát egymástól függetlenül működött, de aztán lett egy igény arra, hogy kis ország vagyunk, nem feltétlenül kell itt két irányba, meg nem is húztunk két irányba. Tájszólásbeli különbségek voltak, de a lényeg az ugyanaz volt, így megalakult egy nemzeti titkárság, és most ennek a magyarországi nemzeti titkárságnak a felügyelete alatt működik gyakorlatilag minden egyház megyében, vagy majdnem minden egyház megyében kurzió Magyarországon. És így módon a görög katolikusság is csatlakozott. Valamikor 99-ben végezték az első görög katolikusok a kurziót Mária Pócson, még a római testvéreinknél, és amikor ők megtapasztalták ezt a csodát, akkor rögtön jelezték is a saját egyházközségeikben papjaiknak is, hogy ez bizony nálunk is lenne tere és helye, és ha nem, akkor teremteni kell. És így Mária Pócson indult el az első görögkatolikus kurzió valamikor 2000-ben, és hát ez a mag. Ők még, hál' Istennek, sokan köztünk vannak, akik ezt a kurziót elvégezték. Ők indították el először segítséggel, mert ugye a római testvéreink jöttek, és szervezték, és tanították meg, hogy ezt hogy is kell csinálni. És akkor valamikor a 2000-es évek elejére nőtte ki magát annyira a görögkatolikus kurzió, hogy már saját erővel dolgoztunk. Tehát a kurziót végzettek álltak be a szervezési munkálatokba, és megalakulhatott gyakorlatilag a görögkatolikus titkárság is.
Országosan körülbelül hány kurziló tag van így a összes egyházat nézve?
Hát, ezt nehéz megmondani, nem tudom. Igazából nincs rálátásom a római testvéreknek a statisztikáira. Azt tudom, hogy Mária Pócson tartunk a 48. kurziónál, ez lesz most tavasszal, és hogyha ezt a 48 kurziót csak 20 fős átlag létszámmal számoljuk, akkor is már több mint 2000. Ettől a létszámtól valószínűleg sokkal többen vagyunk, 2500, talán 3000-en is lehetünk, mert az elején nagyon nagy létszámú kurziók voltak. Tehát nagy volt a lendület, és volt olyan, hogy 40 fős jelölt társaság jött össze, úgyhogy, és nem is egyszer volt erre példa, de 30-as, tehát nagyobb létszámmal mentünk, ezért én úgy gondolom, hogy 3000 alatt, de 2000 fölött lehetünk mi görögkatolikus kurziósok.
És én országosan egy ilyen 20 000 főt hallottam, és akkor térjünk rá arra, kedves Veronika, hogy te hogyan kapcsolódtál a kurzilóba 2002-ben?
2001-ben került hozzánk Polgári László atya parókusként, és ő már ekkor csinálta a kurziót, tehát ő gyakorlatilag Mária Pócsról került ide hozzánk, és Mária Pócson ugye már akkor tartotta a kurzió, már több kurzuson is túl voltak. És ő akkor itt, mint szűz területet, Sajó Pál falát kezdte föltörni, és küldött nagyon sok embert a kurzióba. Én először folyton elugráltam a kérés elől, tehát mindig volt valami más és fontosabb, és egyszer helyzetbe hozott olyan módon, hogy megjelent itt az ajtóba, és kezembe nyomta a jelentkezési lapot, és már nem volt hova hátrálni, úgyhogy alá kellett írnom, és szerintem életem legjobb döntését hoztam meg akkor. És 2002. március idusán elmentem Mária Pócsra, és hát igen, megtörtént a csoda, és azóta is lelkes híve is. És hát mondhatom úgy, szerintelenül mozgatórugója vagyok a Mária Pócsi kurziónak.
2010-től volt egy nagyobb változás?
Igen, 2010-ben az akkori vezetőnk, Verebb Géza, úgy gondolta, hogy leteszi a lantot, és akkor a tagság engem választott az ő helyére. és 2010 óta gyakorlatilag viszem ezt a pozíciót, és tényleg tolom, amennyire csak erőmből telik a kurzió szekerét. Már most a legutolsó grémiumon jeleztem, hogy ez már így nem egészséges, tehát ilyen jöjjenek a fiatalok és csinálják. Nagyon sok minden volt útközben, tehát a Covid-tól kezdve minden olyan dolog hátráltatta ezt a döntést, de most végül is megszületett, és úgy gondolom, hogy tehát itt most 3 évre vállaltam tavaly még a vezetést, és utána fiatalítás lesz mindenképpen, mert én leteszem a lantot, ahogy tette annak idején Verebb Géza, hogy ne álljunk a fejlődés útjába.
A Kuziló magát egy ilyen titok övezi, de azt el kell mondani, hogy nem azért övezi titok, mert egy olyan dolog történik a lelki gyakorlat során, ami akár rossz lehet az embereknek, hanem hogy ez a katarzis, ami ott történik, az tényleg meglepetés legyen. Mégis így meghívni embereket, hogy jöjjenek el, mert nagyon jó lesz, de nem tudok róla beszélni, ez neked nem jelentett kihívást az elején?
De persze, meg nagyon izgatott az, hogy mi lehet az, amit nem lehet elmondani. És aztán persze megértettem, és aztán úgy fogalmaztam meg magamnak már itt a hosszú évek alatt, hogy nincs ebbe semmi rossz erre, hogy titok. Itt meglepetés van. És mindenki, akit ért már meglepetés, tudja, hogy mennyivel kevesebb lett volna az élmény, hogyha valaki azt előre elárulja. És ugyanezt történik a kurzióban is. Nagyon sok szép meglepetéssel készülünk a jelölteknek, amit udvariatlanság lenne, és hát gyilkosság valamilyen szinten elárulni, és összesen ez az a titokzatosság, ami körbelengi a kurziót, mert azt nyugodtan el lehet mondani bárkinek, hogy gyere el, civileket fogsz hallgatni, atyákat fogsz hallgatni, tanításokat fogsz hallgatni, életpéldákat fogsz hallgatni, ebbe semmi titok nincs. Ez egy lelki gyakorlat is lehet ilyen formán, mint ahogy egy kicsit talán az is, de ezeket a apró kis meglepetéseket, ami itt a kalácsban a mazsola, azt nem szeretnénk, ha bárki is elárulná, mert kisebbíti az élményét annak, akit oda küld. Tehát összesen ennyiről van szó szerintem.
Ami szerintem egy hatalmas húzása, ha szabad így fogalmazni a kurzírónak, hogy tényleg, ahogy említetted, a civilekre is nagyon épít. És most nagyon sok szó esik arról, hogy az egyház megreformálásában a civileknek is meg kell adni az erőt és a kitartást és a szolgáló kezet, hogy ők is építsék az egyházunkat, és ne csak a papság püspökök kezében legyen ez a, vagy a hátán legyen ez a súly, és a kurzíló pedig pont ennek a civil erőnek is a megnyilvánulása.
Igazából erre jött létre. Annak idején Majorkán, ugye, túl voltak a világégésen, túl voltak egy frankó rezsimen, ami ugye nem bánt kesztyűs kézzel a klérussal, rengetegen estek áldozatul, apácák, papok, püspökök templomokat bontottak el, tehát ott is a Hervász püspök pont ezt látta meg, hogy itt saját erőből újraépítkezni, mert ott gyakorlatilag szinte újra kellett építkezni, ez nem fog menni. És így találta azt ki, hogy civileket von be az evangelizálásba gyakorlatilag. És ugye itt ő szépen összesimogatta a Santiago de Compostellai zarándoklattal, ott arra eleve összehívtak rengeteg fiatalt, nem fiatalt, és őket készítették föl erre a zarándok útra, és ezen az egy ilyen felkészítő kurzuson vett részt ugye az Eduardo Boninak, ami alapító atyánk, és a Hervász püspökkel kicsit összefésülve a gondolataikat jöttek arra rá, hogy abból berítve egy alapot, és egy picit átgondolva és kitalálva azt, hogy hogyan is lehetne tényleg bevonni a civileket, ott volt a mi első kurziónk gyakorlatilag, és ez onnan nőtte ki magát. Ez a múlt század 40-es évei gyakorlatilag, 40 és 50 között történt ennek gyakorlatilag az alapjainak a lerakása, és igen, kimondott cél volt az, hogy vonjuk be a civileket, mert nem győzik a papok a munkát, kell, hogy segítség jöjjön a civilek részéről. Thank you.
Biztos, hogy a 24 év alatt rengeteg hatalmas pálfordulást láttál, amit a kurziló elért az emberek életében. Nekem is novemberben volt szerencsém elvégezni, és ott egy ilyen mondatot hallottam, hogy nem váltam volna el, hogyha évekkel ezelőtt hamarabb tudok eljutni a kurzilóra, ez nekem nagyon megdöbbentő volt. Te is láttál már pár emberi sorsot, akit megváltoztatott a kurziló.
Igen, ugye a kurzilóról tudni kell, hogy külön van lányoknak, külön van férfiaknak, és nyilvánvalóan én a lányok oldaláról látom ezt a történetet. Igen, házasságok mentődtek meg, rossz szóval mondva, tehát házasságokat sikerült megmenteni, és ami az én különös gyönyörűségem ebben a kurzióban, hogy nagyon sok baba született az imádságok által nyilván, tehát sokat imádkoztunk gyermekáldásért, és sok meghallgatás történt. Tehát vannak gyermekek, akikről tudjuk, hogy ők kurziós babák. Tehát itt a női kurzióban ez nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog szerintem.
És sok csoda is történt, tehát olyan betegségekből gyógyultak meg emberek, amiket már az orvostudomány nem tudott megmagyarázni. Ezt csak itt ebbe a kis görögkatolikus körbe is mondhatjuk.
Igen. Tehát Mária Pócson a csodák földjén vagyunk. Tehát ott a szűzanya lábainál ezt megélni, magát a kurziót, és utána szokták mondani, hogy mindenkivel akkora csoda eshet meg, amekkorát el tud képzelni. És hogyha ott kinyílik a szív, a lélek és a fantázia, ott tényleg csodák esnek meg, és valóban gyógyulások, és mondom, ilyen fajta csodák is, mint gyermekek születése követte egy-egy kurziót.
Félmondattal említetted, hogy barátságok szövődnek, tehát akik együtt végzik el a kurziót, azok egy ilyen köteléknek a birtokába kerülnek, és van egy köszönés is, a Decolores, amivel egymást köszöntik a kurziló tagok már életük végéig. Ez mit jelent, ez a köszönés?
Ez is egy spanyol szó, ugye a gyökereink Spanyolországból erednek. Decolores, színes pompás. Színes pompás, mint mi emberek vagyunk, mint a kereszténység maga, tehát ez szerintem teljesen helyén való, hogy így köszöntjük egymást. És igen, ez furcsa, mert ha a magam példáját mondhatom, szembe lakik a barátnőm, akivel egészen 2002-ig gyakorlatilag jó ismerősi viszonyban voltunk. Tehát köszöntük egymásnak, tudtuk egymásról, hogy kik vagyunk, és együtt éltük át a kurziót. És onnantól kezdve tudom, hogy ő az az ember az én életemben, akire vakon rá bízhatom magam. És ő is ugyanígy lehet ezzel, mert magamat ismerve pontosan úgy tennék én is, ha ő ezt tenné velem, hogy ide bízza magát. Inam szakadtáig tenném, hogy jó legyen neki. És ha ez nem történik meg 2002-ben, már mint az, hogy elmegyünk a kurzióba együtt, akkor ez valószínűleg sosem derül ki. És ugyanígy mondhatnám, volt házi orvosunkat, Katikát, akivel addig volt egy házi orvos beteg viszony, és ott alakult át ez egy nagyon mély barátság. Katika az, akivel minden gondolatomat meg tudom osztani. Ő az én legfőbb cenzorom, bírám, bármiféle anyagot kell valahova leadnom, megírnom, ő a korrektorom, és ugyanígy vagyok én ő vele, hogyha neki kell valami hirtelen, nézd már át, hogy nem maradt-e benne, de akkor itt pedig én. Tehát ezek érdekes dolgok, hogy mintha hályog lett volna a szemünkön, amit a kurzió sikerült szétoszlassam.
És említetted, hogy mindig sikerült kicsusszannod a meghívás elől, és ugyanezt mondhatjuk a testvéredről, Gáborról is, aki most meg már a férfi kurzilónak, a februári kurzilónak a rektora lesz. Őt hogyan sikerült Polgári László atyának meghívnia?
Ott már könnyű dolga volt Polgári atyának, mert azért, amikor én hazajöttem a kurzióról, ők azért látták, hogy itt valami történt. Tehát nyilván az én viselkedésemben is, itthon is láthatóvá, vagy legalábbis érezhetővé vált, hogy ott valami megváltozott, és hát gyakorlatilag én ezt nem is kérdésként vetettem fel, hanem mondtam a két tesómnak, hogy akkor ezt nektek is el kell menni, és meg kell tapasztalni, és Gabi soha nem vitatkozott velem, tehát mi ilyen testvérek vagyunk, hogy elfogadjuk egymás véleményét, és ő nem. A tesóm, a lánytesóm, ő keményebb dió volt, ő kicsit később vett részt ezen, de végül is ő is belátta, hogy igen, ezt kár lett volna kihagyni. Úgyhogy nálunk a család elég jól beiskolázott ilyen szám. A férjem is elvégezte, most fog menni talán a férfi kurzióra a lánytesómnak a férje. Úgyhogy most már ő is bekerül a körönbelülre, úgyhogy itt a családban nálunk mondhatom, hogy kurziós család vagyunk.
Ez lehet a legnehezebb, amikor egy házas párból az egyikőjük elvégzi, és nem tudja évekig rávenni a másikat, főleg szerintem így a hölgyeknél, aki a feleség elvégezte a kurzilót, nem tudja a férjét rávenni, hogy menjen el, és akkor emiatt ő tudja, hogy mit veszít, de itt nem is csak a házasokról van szó, hanem mondjuk egy testvért is. Ezt saját magamon is látom, hogy eddig hiába én 10 embert akartam meghívni, és abból, ha 2 eljön, akkor örültem volna, és már a februári kezdés mindjárt itt van, és egy embernél vagyok, akit meg tudtam hívni, és ez nagyon érdekes, hogy ez a kettőség, hogy szereted azt a szerettedet, és mégse tudod neki elmondani, hogy mennyire jó lenne, ha elmennél.
Erre is ad egyfajta megoldást a kurzió, ugye? Előbb beszéld meg Istennel, aztán beszélj az emberrel. Aztán, ha ez a két dolog összecseng, ott már nincs sok dolgod, mert akkor meg fog születni a jó döntés. Egyszerűen ki kell imádkozni. Van olyan ember, akiért évekig kell imádkozni, hogy a Jóisten azt mondja végre, hogy na, akkor menjél, mert ott a helyed. Hát, akinek meg nem ott a helye, akkor annak nem én vagyok az embere, és nem nekem kell őt ide eljuttatni, hanem majd valami más módon.
Meg ezt is azért ki kell mondani, hogy nagyon-nagyon kevés százalékba, de te is látod, hogy azért ki kell mondanunk, hogy nem mindenkinek való a kurziló.
Nem. Abszolút nem. A kurzióba betettek fékeket az alapító atyák, és nagyon bölcsen. Eleve van egy korhatár. Tehát az alapkorhatár a minimum a 25 év, a maximum, hát régebben az 55 év volt, de most már 65 évig engedjük, hogy jelentkezzenek jelöltek. Ugyanis a kurzió adhat egy olyan fordulatot az életemben, ami mindent jobbá tehet. Viszont egy 25 éves alatti éretlen személyiségnél, hát ő egy boldog ember, hát őt még nem gyötörte meg az élet, ugyan mit fordítson rajta ez az egész. Nyilván lesz egy szép élménye a hétvégéről, nagyon fogja értékelni azokat a pici meglepetéseket, amiket mi ott elétárunk, vagy vele meglepjük, de úgy nagyon nem fog az élete ettől gyökeresen megváltozni. És ugyanez a helyzet 55 év felett. Aki egy kialakult vallásossággal, hitrendszerre rendelkezik, elmegy a templomba, elmondja, jó kapcsolatban van Istennel, beszélget vele, azon nem. Aki pedig ezt nem teszi 55 éves kor felett, azt meg nehezen fogjuk tudni rávenni az, hogy az életét, vagy nem tudjuk meggyőzni, vagy kevésbé meggyőzhető arról, hogy neki mit kéne tennie. Tehát ezért ezek a... És arról nem is beszélve, hogy ugye 3 nap, ez elég intenzív tanfolyam, és hogyha valaki fizikálisan erre már nehezen kapható, akkor már tényleg nincs ott a helye. Tehát ezért ezek a fékekbe vannak építve. Nem ajánlható Frisz Jazzban lévőnek a kurzió. Itt elég nagy mélységeket szántunk az előadásokkal, az atyák, a civil munkatársok, az életpéldáikkal. Nem biztos, hogy egy Frisz Jazzban lévőnek ez ír a sebeire. Tehát ott egy kicsit időnek el kell telnie, hogy ő ezt úgy fogadja be, hogy segítség számára. Ugyanígy nem ajánlható pszichés betegeknek. Nagyon össze tud törni. Tehát amikor az önvizsgálat csak egy picinke szintjén is túljutunk, egy pszichés betegettől megriadhat, összeomolhat, nem szabad, ezt nem szabad velük megkockáztatni. Nem szabad függőségben szenvedőket odavinni. Tehát alkoholisták, drogosok, ez nem az ő pályájuk. Tehát ők, itt szabályok vannak, amiket el kell fogadni, és ők eleve nem tudnak szabálykövetők lenni a függőségük okán. Tehát nekik is semmiképpen nem ajánlható. Egyebekben pedig bárkit szívesen látunk, mert legyen hívő vagy nem hívő, ateista vagy nem ateista, az, amit ott hall, az mindenképpen a javára válhat. Tehát a kurzió 3 napja mindenképpen megadja a jó fordulat esélyét.
És még vallási kötöttség sincs, mert a hiába görögkatolikus kurzió Mária Pócson, de volt római testvér is, református testvér is.
Igen, mindenkit szívesen látunk. Egy fajta tolerancia kell mondjuk a református testvérek részéről, mert ugye a görög katolikus ritus szerint zajlanak a szertartások. Nagyon sokat fog hallani a görög katolikus ritusról, mert liturgia magyarázatot fog. De én úgy gondolom, hogy ez az általános műveltségét fogja csak szélesíteni annak, aki reformátusként odaül. És még az is lehet, hogy felkelti az érdeklődését, és tényleg jó szívvel végig is hallgatják legtöbben ezt a fajta tanítást.
A személyiségét erősítheti, megmondhatjuk, az Isten kapcsolatát, és a házasságban való tudatosságát is.
Igen, ez a három így együtt, ez a csoda megadódhat Mária Pócson, hogy mind háromban erősítheti a résztvevőket, igen.
Vannak utótalálkozók, ultreának hívják, ezek hogyan zajlanak, és mi az értelmük?
Az ultreja, az maga a szó azt jelenti, hogy előre. Tehát ez egy biztatás, amikor erre a bizonyos Santiago de Compostela-i zarándoklatra mennek az ott résztvevők, akkor egymást biztatják így, hogy ultreja, ultreja, előre, előre. És gyakorlatilag ezek az ultraják is azt a célt szolgálják, amiért maga a kurziót is létrehozták, hogy kis csoportokként működjenek tovább azok az emberek, akik részt vesznek a kurzióban, vagy legalábbis hazamenve próbáljanak alkotni. 2-3 ember az már egy kis csoport. Ha meg bővebb a csoport, az csak jó. Tehát küldjék az embereket a kurzióba is, és a kis csoportokban működjenek tovább. És ezeknek a kis csoportoknak a lelki hitbéli megerősítését szolgálja a rendszeres találkozás egymással. Egymással és Istennel. Mert ugye legtöbbször Mária Pócsra szervezzük az ultrajákat, tehát a színhelyre, ahol maga a kurzió zajlott, és mindenki, aki részt vesz a helyszín adott, hogy lélekben erősödjön, hiszen a Mária Pócsi templomban vagyunk, a Mária Pócsi szűzanya lábainál. Másrészt társaiból, meg a társaitól kapott élményekből is erősödhet lelkileg, fejlődhet a hite, mert tanúságtevések vannak, elmeséljük gyakorlatilag egymásnak azt, ami nagyjából azóta történt, hogy utoljára láttuk egymást. Nyilván egyfajta útvonal ki van jelölve, tehát nem megyünk világba a tracsolással, és ezt mindenki nagyon szereti, és alig várja, hogy megnyilvánuljon egy-egy ilyen találkozón.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben a görögkatolikus kurzió 25 éves múltjáról, a lelki gyakorlat áldásos hozadékáról Kázsmér Veronika világi elnökkel beszélgettünk Sajó Pálfalán. A következő lelki gyakorlat a férfiaknak február 12-én, míg a nőknek február 26-án kezdődik Mária Pócson. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.